Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai Ószövetségi ige szakaszunkból, Jób könyve 34. fejezetének első 15 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, amint szólít és tanít bennünket Jób könyve 34. részének első 15 verséből a következőképpen. Ezután Elihu folytatta és ezt mondta: hallgassátok meg szavaimat, bölcsek, és ti tudósok, fordítsátok felém a fületeket. Mert a fül úgy vizsgálja meg a szót, mint ahogyan az íny kóstolja az ételt. Keressük csak együtt az igazságot, értsük meg együtt, mi a jó. Mert Jób azt mondta: igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem. Halálos nyíl talált el, noha nincs bennem vétek. Melyik ember olyan, mint Jób, aki úgy issza a csúfolást, mint a vizet, és egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár, mert ezt mondja: nem használ az embernek, ha kedvét leli Istenben. Azért ti, tudós emberek, hallgassatok meg engem. Távol van Istentől a gonoszság, és a mindenhatótól az álnokság. Sőt, inkább, ahogy az ember cselekszik, úgy fizet neki, és mindenki azt találja meg, amit kiérdemelt. Bizonyos, hogy Isten nem cselekszi gonoszságot, a mindenható nem ferdíti el az igazságot. Kicsoda bízta rá a földet, és kirendezte el az egész világot? Ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét, egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Mindenek előtt háladással borulunk eléd, édesatyánk, örökkévaló Isten, hiszen tőled ered minden. Tőled ered az élet, az életünk. Tőled kaptunk mindent ajándékba, ami körülvesz. Magasztalunk téged az elmúlt héten is megmutatott hűségedért és szeretetedért. Áldunk téged, Urunk, hogy nem azt nézted, kik vagyunk, mit tettünk vagy mulasztottunk. Nem bűneink szerint bántál velünk, hanem újra nekünk adtad ezt a napot, az Úr napját, és nekünk adtad, Urunk, ezt az órát, hogy veled legyünk és egymással, hogy rád figyeljünk, hogy a te igéd útba igazítson, megvigasztaljon, vagy éppen megítéljen. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy valóban legyél itt, a te szent lelked elevenítse meg az emberi szót, különben az fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. De ha te szólsz, Urunk, akkor megrendül a föld és megrendül a szív. Hogyha te magad kijelented, ha a te igazságod megszólal, akkor beleremeg nem csak a fülünk, hanem a szívünk is. Te köszönjük, hogy ebben a szóban ott van az evangélium, a jó hír, az örömhír. Hirdetteted évezedek óta, mit tettél értünk, hogyan gondolsz ránk, mi a terved velünk. Áldunk téged ezért, áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Jézus Krisztus arcán át láthatunk téged, hogy az ő élete örökké bizonyság arról, milyen vagy, hogy gondolkozol, milyen érzések vannak a szívedben. Hadd lássunk most is téged, Urunk, hadd értsünk meg jobban, hadd kerüljünk közelebb hozzád, és hadd legyünk készek, Urunk, arra, hogy engedjünk is a te szavadnak. Hiszen annyi mindent hallottunk már, olyan sok minden ismerős, oly sok szakaszt olvastunk már a Bibliából. De kérünk, hogy szólj új módon, úgy, hogy most halljuk meg, mintha először hallanánk. Így kérünk téged háladással, áld és szentel meg ezt az órát és az egész napot, fordítsd magad felé a mi szívünket, és csepegtesd abba a te igazságodat, plántáld gondolatainkba te gondolataidat, hogy értsük és megtartsuk igédet. Így kérünk az Úr Jézus nevében, hálaadással, légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelki által, írva található az előbb olvasott bibliai szakaszban, Jób könyve 34. fejezetének 12-től a 15. versig terjedő szakaszában. Bizonyos, hogy Isten nem cselekszi gonoszságot, a mindenható nem ferdíti el az igazságot. Kicsoda bízta rá a földet, és kirendezte el az egész világot. Ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét, egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Nem tudom, kedves testvérem, hogy hogyan gondolkozol a saját sorsodról, életedről, de tegyük föl a kérdést most magunknak. Vajon elhagyott-e Isten akár egyetlen napra is? Vajon elhagyott-e Isten téged és engem akár egyetlen napra is? Van, aki, ha őszinte, akkor így felel, igen, többször is így éreztem. Többször is így éreztem. Mások talán tiltakoznának, ha most beszélgetnénk, és azt mondanátok, hogy nem, mindig velem volt, és hoznátok is rá példákat. Kinek van igaza? A világ, aki nem ismeri Istent, sőt, testvérek, itt a bajba jutott hívő Jób is az előbbi véleményt támogatja. A világ is azt mondja, és ez a hívő ember is, így olvastuk itt a 8.-9. versben, egy társaságban forog Jób a gonosztevőkkel és az istentelen emberekkel, mert ezt mondja, nem használ az embernek, ha kedvét leli Istenben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy elhagyott az Isten. Mit ért az én hitem? Mit ért az én Isten félelmem? Szívszorító, hogy valóban egy társaságban látjuk most, legalábbis Elihu, a barát meghatározása, megfogalmazása szerint, Jóbot együtt látjuk a hitetlen világ vélekedésével és érvelésével. Elhagyott-e Isten akár egyetlen napra is? Ugye nem kell felidéznem, csak egész röviden, hogy mi történt vele. Egy gyermek is sok, nemhogy 10-nek az elvesztése. A teljes gazdasági összeomlás, a nincstelenség, a betegség, amikor a test fekélyekkel van tele, és mindenütt fáj. Értjük mi, ugye értjük azért Jóbot. De lehet, hogy egyet is értünk vele, csak nehezen mondjuk ezt így ki, templomba járó emberként, hogy elhagyott az Isten. Pedig a világ is ezt súgja és mondogatja, és némely tapasztalatunk is ezt mondja. Elhagyott, elfeledkezett, nem figyel rá. Tudom, súlyos szavak ezek, de sokkal jobb őszintén szembenézni a szívünk mélyének gondolataival, mint eltusolni a dolgokat, és egyszerűen elhesegetni a nehéz kérdéseket. Merjünk szembenézni ezzel, amivel itt Jobbnak is szembe kellett, és amivel tulajdonképpen, mint egy megvádolja őt az egyik barátja, ez a legfiatalabb, ez a bizonyos Elihu. Tegyük föl a kérdést, most először visszatérve Jobbra. Elhagyta-e Jobbot? Elhagyta-e Jobbot az Isten? A barátok vitája és téves állításai mutatják, nem az az igazi kérdés, testvérek, hogy megérdemelte Jób a csapásokat. Nem ez az igazi kérdés. Pedig mennyit rágódnak ezen, mennyit vitatkoznak, mennyit magyarázkodnak, és mi is? Ami történt, megérdemeltem-e? Vagy ha ezt kellett átélnem, amit átéltem, amit átéltél az elmúlt héten, vagy egy régebbi időszakában az életednek, azt most miért kaptad? Megérdemelted? Vagy büntetés volt? Vagy hogy is értsed? De éppen arról szól Jób könyve, testvérek. És ahogy aztán Isten helyére teszi a barátok vélekedését és Jóbot is, mind azt mutatja, hogy nem ez az igazi kérdés, hogy megérdemelte Jób a csapásokat vagy sem. Hanem az a kérdés, elhagyta-e Isten Jóbot? Akár egyetlen percre is, testvérek. Elhagyta-e Isten Jóbot? Ez az igazi kérdés. A Teremtés könyvében, mindjárt a második fejezetben azt olvassuk, Isten az élet leheletét lehelte az ember orrába, hát nyilván az ő testébe, lényébe. Így lett az ember élő lény. Az élet lehelletétől, amit közvetlenül Istentől kapott az ember. Ezt tette élő lényé, sőt, ezt tette emberré, emberi élő lényé. Egyértelműen ezt húzza alá a szentírási kijelentés. Elihu is így fogalmaz egy korábbi fejezetben, engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehelete éltet. Mi következik mindebből, testvérek? Mi következik a mai alapigényből? A 14. 15. versből. Olvasom még egyszer. Ha csak önmagára lenne gondja Istennek, és visszavenné magához lelkét és leheletét, egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba. Vagyis nem hagyta el Isten Jóbot. Egyetlen másodpercre sem hagyta el, testvérek. Egyetlen másodpercre sem hagyta el őt. Mert ha elhagyta volna, meghalt volna. Egyetlen másodperce sem távozott tőle. Mert ő belőle, a teremtőből folyamatosan belőle állad az élet. Ő tartja fenn, nélküle azonnal befejeződne földi létezésünk. Az élet titka ő maga. Ugye tudjátok, hogy egyszerűen a tudomány semmiféle választ nem képes szolgáltatni arra nézve, hogy mi az élet. Miért él, ami él? Mitől más, ami él, attól, ami nem él. Most nem biológilag értem, egyáltalán az élet titka. Mi történik azzal a növényel, állattal, emberrel, amelyik egyszer csak meghal? Mi történik vele? Nem lehet leírni. Nincs róla semmiféle ismeretünk. Az élet mind a mai napig titok. Mitől él, ami él? Miért él? És aztán mit jelent az, hogy meghal? Ugye már nagyon sok kísérletet végeztek, amikor egy sejtnek a szerves anyagait megpróbálták összerakni laboratóriumban. És tulajdonképpen ez már sikerült, már nem tudom hány évtizeddel ezelőtt. De mégsem kelt életre. Minden benne van, amit látunk, amit tudunk, hogy benne kell, hogy legyen, de nem kell életre. Mit is mondott Jézus? Csak nem vesszük komolyan. Én vagyok az élet. Az út, az igazság és az élet. Folyamatosan, testvérek, ő belőle árad az élet. És amíg ő ezt úgymond szolgáltatja, árasztja, addig él, ami kapja az életet. Ami kapja, s amíg kapja, az él. Legyen növény, állat vagy ember. Egyetlen másodperce sem hagyta el Isten Jóbot. Egyetlen másodperce sem. Ő tartja fenn, hiszen az élet ő maga, az élet forrása. Pál apostol is ugyanerről beszél az aténi prédikációjában, a Cselekedetek 17-ben olvassuk. Ő, Isten ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Minden megteremtett és megfogant emberre igaz ez. Hát még azokra, akik a Jézus Krisztusba vetett hit által Isten szent lelkével is kapcsolatba kerülnek. Ez a hívő ember plusza. Nem csak az élet leheletét bírja, amíg csak dobban a szíve, hanem aki Jézus Krisztushoz tér, aki őt uraként behívja, befogadja az életébe, arról azt mondja János apostolon keresztül az ige, ő maga lelkéből adott nekünk. Nem csak az élet leheletét bírja, hanem Isten szent lelkével van kapcsolata. Az következik tehát mai alapigényből, testvéreim, hogy egyetlen pillanatra sem mondhatom, hogy elhagyott az Isten. Akkor sem, amikor minden összeomlani látszik. Akkor sem. Akkor sem mondhatom, hogy elhagyott. Megvallom, hogy ez nekem is új fényben világította meg az egész életet. Az én életemet is, és mindnyájunkét, testvérek. Mi folyamatos, bár titokzatos módon, folyamatosan az élő Istentől kapjuk az életet. Magasságunkban is, könnyebb napjainkban is, de a legnagyobb mélységek idején is. Hát Jobbnál nagyobb csapást nehéz elképzelni. Jobb veszteségei minden elképzelést felülmúlnak. És ott is igaz, egy másodpercre sem hagyta el őt Isten. Annyira igaz ez, hogy amikor tudjuk, a sátán előjön az újabb ötletével, amikor még úgymond nem beteg, csak, idézőjelben, csak a gyermekei haltak meg, és a gazdasága omlott össze, vagyis koldus szegényé lett. Ezek után jön a sátán egy újabb ötlettel, hogy na, hát akkor majd megtagad téged, Uram, hogyha megbetegíted. És akkor azt mondja Isten, megengedem, hogy hozzáérj, de az életét megkíméled. Ez olyan parancs, testvéreim, amely megkérdőjelezhetetlen, felülírhatatlan, eltörölhetetlen parancsot ad az Isten. Az életét megkíméled. Nem veheti el a sátán Jobb életét. A sátán sem. És senki sem, testvérek. Mert az élet az Isten leheletéből ered, és ered mindörökre. És egyedül ő veheti vissza. Egyedül ő dönthet úgy, hogy ezt a leheletet visszavonom, és a földi életét ennek az embernek, vagy akár élőlénynek lezárom. Én szerintem ebben óriási vigasztalás van, ha belegondoltok. Óriási erőforrás. Teljes egészében Isten kezében vagyunk, az életünk őtőle függ. Csak az hal meg, akitől Isten visszavonja az élet leheletét. De amíg a testben élsz, egyszer sem mondhatod, hogy elhagyott az Isten. Mert nem hagyott el. Mert Jobbot sem hagyta el. Az egy más kérdés, hogy átengedte ezen a mély próbán, átengedte ezeken a veszteségeken. Ez igaz. De nem hagyta el. Ezért bármi történik veled, testvér, tényleg bármi. Lehetsz a műtét előtt, a legsúlyosabb műtét előtt is. Történhet, jöhet katasztrófa, gazdasági összeomlás. Vannak, akik már például a dollár összeomlását biztosra veszik. Azért az elég furcsa és kiszámíthatatlan helyzetet teremt majd a világon, ha tényleg összeomlik a dollár. De bármi történjen is, tőled el nem távozik az Isten. Az élet leheletét csak akkor vonja meg, amikor ő akarja, és tudjuk, akkor sem az a terve, hogy eltaszítson, hanem sokkal inkább az, hogy örökre magához öleljen, és egy új életben, új testben örökké éltessen téged. Örökké éltessen. Az Isten éltessen. Itt ülünk a templomban, vagy állunk, hogy dicsérjük őt, hogy dicsérjük újra és újra. Itt vagyunk, hogy áldjuk őt, mert soha egy másodperce sem feledkezett el rólunk, mint ahogy Jóbról sem feledkezett el, testvéreim. Óriási vigasztalás és erőforrás a hívő embernek. Isten folyamatosan éltet, figyel rám, és egy másodpercre sem hagy el. Ebből következik, hogy tilos az aggódás. Tilos. Miért aggódnánk igazából? Gondoljátok végig. Ha ő éltet minden másodpercben. Ha senkinek nincs hatalma a halál fölött. Senki nem rendelheti el, hogy csak úgy véletlenül meghalj. Ha bármilyen módon elér a halál, abban is ott van Isten megengedő és mindeneket kezében tartó hatalma és akarata. Tilos az aggódás, semmiért se aggódjatok, mondja Pál apostol is, hanem mindenkor hálaadással tárjátok föl a kéréseiteket az Isten előtt. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik az ajtó. Kicsoda tudná aggodalmaskodásával, akár csak egy arasznyival is megnövelni a termetét, tanítja az Úr Jézus. Ne aggodalmaskodjatok. Ne aggodalmaskodjál, nézz Jézusodra fel. Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Dicső király. Énekeljük egy régi szép lelki énekben. De van még egy csodálatos üzenet ennek a szakasznak, amit ma olvastunk. Mert nem csak, hogy folyamatosan éltet minket Isten, a napját felhozza jókra és gonoszokra egyaránt, ez is aláhúzza Jézusnak ez a szava azt, hogy Isten mindenki felé kiárasztja és kiárasztotta az élet leheletét, és ő tartja a kezében. De azt olvastuk itt a mai alapigényben, hogy gondja van ránk. Mit jelent ez? Többet jelent, mint amiről eddig beszéltünk. Gondja van ránk. A 14. versben így olvastuk, ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét, egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba. De nem csak önmagára van gondja, sőt, azt kell mondanunk, hogy nem önmagára van gondja, pedig megtehetné, hogy csak önmagára gondoljon. Kikérhetné számon? Kivitatkozhatna vele? Kimondhatná, hogy önző vagy? Mert magára, mert magadra gondolsz, mindenható, szent, örökkévaló Isten. De hirdetjük és hirdetem, nem magára van gondja, nem magára gondol, hanem rád. Megtehetné, hogy visszahúzódik, hogy elfordul, mert nincs főnöke, aki számon kérhetné. Nincs bíróság fölötte, aki megbüntethetné. Ha netán valamit, úgymond az ember szerint nem jól csinál. Pál így ír az első Timóteusi levélben, a boldog Isten dicsőségéről szól az evangélium. És azt jelenti, hogy Isten önmagában is boldog. Nem tőlünk és miattunk lesz boldoggá. Boldog nélkülünk is, vagyis úgy is visszavonhatná a leheletét tőlünk bármikor, hogy nem törődik a további sorsunkkal. Visszavonhatná a leheletét bármikor, úgy is, hogy nem törődik további sorsunkkal. De tudod, hogy mennyire igaza van itt Elihúnak? A 11. 12. verset idézem. Ahogy az ember cselekszik, úgy fizet neki Isten, és mindenki azt találja meg, amit kiérdemelt. Bizonyos, hogy Isten nem cselekszik gonoszságot, a mindenható nem ferdíti el az igazságot. A mindenható nem ferdíti el az igazságot. És tudjátok, mi az igazság? Ezt Pál apostol írja le, de sok ószövetségi helyet is lehetne mögé tenni és idézni. Nincs egy igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek, nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Római levél 3. részében olvassuk. Nincs egyetlen egy igaz sem. És a mindenható nem ferdíti el az igazságot, jól tudja ezt. És éppen ezért Elihunak igaza van, és igaza volna, ha itt most csak az igazságról lehetne és kellene beszélni. Mindenki azt találja meg, amit kiérdemelt. Mit érdemeltünk ki? Mit érdemeltem ki, amikor már gyerekkoromban elloptam egy barátom kis autóját? Mit érdemeltem ki, amikor önzésből vagy félelemből, teljesen mindegy, nem mondtam igazat? Mit érdemlek ki, amikor nem szeretek úgy, ahogy szeretnem kellene? Mit érdemlek ki, amikor tisztátalanságok átfutnak az agyamon, de engedem, hogy fészket is rakjanak a fejemben? A mindenható nem ferdíti el az igazságot. Igaza van Elihunak. Mindenki azt találja meg, amit kiérdemelt. És Jób, akit egyébként Isten maga mond hívő embernek, Jób korábbi hívő élete mégis mind valamire csodálatosan felmutat. És erre szeretnék még és újra rámutatni, testvérek. Mert ha emlékeztek rá, azt olvassuk Jób könyve első részének az 5. versében, hogy Jób minden nap áldozatot mutatott be a gyerekeiért, a gyerekeinek bűne miatt, amit csak feltételezett, nem is feltétlenül tudott róluk. Minden nap váltságdíjat tett le a gyermekeiért. És amikor Isten összegzi Jób egész sorsát, és a könyv végén fogjuk majd olvasni, akkor megint arra fog rámutatni, és azt helyezi a szívünkre. Az ember egyetlen esélye, a váltság. A váltság. Az egyetlen esélyünk. Jobbnak is, a gyermekeinek is, és nektek és nekem is. Mert Isten nem ferdíti el az igazságot. Valóban, pontosan látja, milyen méltatlanok vagyunk mi őhozzá, méltatlanok az örök életre, méltatlanok mindenféle bocsánatra, kegyre és szeretetre. És az embernek mégis van esélye. És ez az esély Isten önzetlen szeretete. Mert nem magára gondol. És nem magára gondolt, amikor a keresztet engedte megácsoltatni. És egyáltalán nem magára gondolt, és a maga kedvét, a maga könnyebb útját választotta, amikor a fiát mindnyájunkért odaadta. Egyáltalán nem magára gondolt, hanem rád. Meg én rám. Az ember akkor születik újonnan, és akkor menekül meg, ha az élő Isten gondol rá. Így olvastuk a 33. részben, hadd idézzem ezt még ide. Az Isten könyörül rajta az emberen, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. És ez egy akkora mondat, olyan csodálatos mondat. 33. rész 24. versében olvassuk a 1908-ban revideált Károli fordításában. Váltságdíjat találtam. Képzeljétek el, testvérek, hogy Isten körülnéz, most itt a templomban egyen-egyenként ránk néz, és akkor mit kellene, hogy tegyen? Őszintén. Tényleg őszintén mondom, nem kegyeskedni akarok én itt a szószéken. Amikor például rám néz, akkor el kell, hogy fordítsa a tekintetét. Azért ilyen emberrel ő nem vállal közösséget. Nem tudom, ti mit gondoltok magatokról, én ezt őszintén gondolom saját magamról. Itt Isten körbenéz, odaér én hozzám, és elfordítja a tekintetét. Egy ilyen tisztátalan, szeretetlen, önző, egy ilyen emberrel nem vállal közösséget. De testvérek, a képpel élve Isten tovább fordítja a tekintetét, és tudjátok hova? Ami itt egy piciben nekünk is, a címerünkön is rajta van. A keresztre néz. És egyszer csak felkiált a szívében. Váltság díjat találtam. Értitek? Felkiált az Isten. Váltság díjat találtam. A lelki pásztorért is valaki fizetett, és ti értetek is egyen-egyenként. Értetek is, odaadta az életét a fiú. És akkor az Isten megbékél. És azt mondja, hogy mégis jöhet, mégis beengedem, mégis beviszem magammal az örökkévalóságba. És nem fordítom el végképp a tekintetemet. Sőt, nem magammal foglalkozom, mert el vagyok én önmagamban is, mondhatná Isten, boldog vagyok, teljes vagyok, egész vagyok, szent és tiszta. Angyalok milliói hódolnak előttem, nincs semmiben szükségem. Miért foglalkoznék én ezzel az emberrel? Miért foglalkozzak? Hát annyira sugárzik róla a tisztátalanság. Hát annyira látszik, hogy önmagáért él. Hogy csak magát szereti igazából, senki mást. Csak a maga dicsőségét kergeti. És az én dicsőségemet lefitymálja. Ha rám néz, és ott, és tovább néz, elfordítja a tekintetét, olyan jó, hogy egyszer csak megtalálja a keresztet, és azt mondja, váltságdíjat találtam. Jézus váltságát találtam a kereszten. És ezért újra visszatekint. És újra visszanéz most rátok. Visszanéz rátok, hogy megvigasztaljon. Visszanéz rátok, hogy megöleljen. Visszanéz rátok, hogy gyermekeként kommunikáljon, beszéljen. Visszanéz rátok, és megölel. Mert a tekintete eljutott a keresztig, és látva a fiú áldozatát, aki a helyünkre állt, ő halt meg helyettünk, ő bűnhődött helyettünk. Mikor ezt látja az Atya, Isten visszanéz ránk. És kisimult arccal, atyai szeretettel ölelő karja tárul. Jöjj és járj velem, és bíz bennem, mert váltságdíjat találtam. Értitek? Isten körülnéz, és amikor meglát, nem magára gondol, mit kezdjek egy ilyen szennyes élettel, hanem tovább fordítja a tekintetét, és a keresztre néz. Elvégeztetett. Istennek nem önmagára volt gondja, hogy távol tartson egy olyan lényt, mint amilyen te vagy, meg amilyen én vagyok, hanem, így írja ezt Pál a Római Levél 5. részében, Isten abban mutatta meg irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. És végül mi következik mindebből? Mindig fontos, hogy levonjuk a megfelelő konzekvenciát Isten igéjéből, az evangélium jó híréből. Ilyen éltető hűség, mint amiről hallottunk az igehirdetés elején, és ilyen megváltó gondoskodás láttán, amiről most volt szó, térdre hullunk-e bűnbánattal? Tehát ilyen éltető hűség, és ilyen megváltó gondoskodás láttán, térdre hullunk-e bűnbánattal? Mert hány bűnös aggódás volt, vagy van a szívedben, a szívemben, testvér? Hány bűnös aggódás, mert bűnös, mert nem számolsz azzal, hogy minden másodpercben Isten hűséges lehelete éltet. És éltetett végig, és fog éltetni, ameddig csak akarja. És te meg én mégis képesek vagyunk aggódni, 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 és kérdéseket tenni fel, hogy hogy lesz ez, hogy oldod meg, hogy gyógyítasz meg, hogy segítesz át, hogy húzol ki az anyagi slamasztikából, hogy oldod meg emberi kapcsolataimat, hogy fog megenyhülni a főnököm, a tanárom. Annyira ezt kell mondanom, hogy szánnivalóak ezek a mi kérdéseink. Szánnivalóak. Hát éltet, hát a lehelete ott van benned, és újra árasztja beléd az életet, egy másodperce el nem hagyott. Hát tartsunk bűnbánatot a sok-sok aggódásaink miatt. És hányszor vetettük meg őt, sőt, talán gyaláztuk is, véresen komoly gondoskodásáért, amelyet nem vettünk komolyan, mert megtűrtünk bűnöket az életünkben. Megtűrtünk dolgokat, és közben ő a fia életével fizetett értük. Ha készek vagyunk letérdepelni, akkor utána felállhatunk. Ha készek vagyunk akár otthon fizikailag is ténylegesen letérdelni, akkor utána ő állít fel, és azt mondja, hogy cselekedj az én igém szerint minden nap, minden percben tudva, hogy belőlem élsz, hogy életadó lehelletem minden helyzetben rendelkezésedre áll. Éltető leheletére minden helyzetben támaszkodhatsz, testvér. Így élj örömmel, háladással, és cselekedd, amit az ő igében a szívedre helyez. Úgy legyen. Ámen. Feleljünk most énekszóban a hallott igére, a 262. dicséret 5. versét énekelve. A 262. dicséret az, amelyiknek az énekes könyvünkben általában nincs száma. Ez egy érdekes dolog, de azért megtetszenek találni, mert a két mellette levőnek van saját száma. Tehát a 262. dicséretet keressük meg, és az 5. versét énekeljük most. Tűrnöm hát jobb lészen, mert még elővészem Istenem szent fiáért. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy kész vagy felejteni. Bűnöm elfelejti, ezt énekeltük, és pokolra sem küldi lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen csodálatos, felülmúlhatatlanul szeretni tudó, megbocsátani kész Úr vagy. Köszönjük, Urunk, hogy bár látod, kik vagyunk, mégis a tekintetedet nem végképp fordítottad el rólunk, hanem Jézusra néztél és nézel, és felkiáltasz ma is a te szívedben, váltságdíjra találtam. Váltságot találtam az emberért, fiam áldozatában, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból. Dicsőítünk, magasztalunk ezért téged, Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, örökkön örökké való, hatalmas és dicsőséges Úr. Áldunk téged, hogy nem sajnáltad magad, nem magadra gondoltál, nem magadnak kedveztél, hanem engedted, hogy megalázzanak, gyalázzanak, megszégyenítsenek és megöljenek. Köszönjük, köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük, hogy éppen ezért a te áldozatodért, az örökké való és szent Isten újra visszatekintett ránk, emberekre, és nem vonta meg tőlünk lehelletét, sőt nem vonja meg szent lelkét azoktól, akik benned, Úr Jézus Krisztus, bíznak, akik téged segítségül hívnak, akik hozzád térnek, akik előtted bűnt vallanak. Áldunk, magasztalunk ezért, és kérünk, segíts, hogy soha el ne feledjük, amikor jönnek az aggódó gondolatok, ne feledjük el, hogy a te leheleted éltet, és a te megváltó szeretetedért van bocsánat bűneinkre, és van élő reménységünk az örök életre. Soha el ne feledjük, mit tettél értünk, és hogy nap mint nap belőled élünk. áldott légy igédért, áldott légy ajándékaidért, és kérünk segíts hazavinni, otthon apró pénzre váltani, megvalósítani mindazt, amit ránk bíztál, amit nekünk kijelentettél. Így magasztalunk téged teljes szívünkből, és kérünk, taníts élni, taníts ezt az élet lehelletét jóra használni, és amíg csak dobban a szívünk, cselekedni azt, amiről te mondod, hogy jó, hogy szent, hogy tiszta, hogy dicsőséges. Taníts így szeretni, egymásnak megbocsátani, egymásért élni, és mindenért neked hálát adni, mindenért téged dicsőíteni. Így dicsőítünk a gyülekezetért, az Anyaszentegyházért, a szép templomért, a ránk bízott gyerekekért, iskolásokért, óvodásokért, hittanosokért, ifjúságért, konfirmandusokért. Magasztalunk téged az előttünk álló lehetőségekért ezen a tavaszon és majd nyáron. Járj előttünk, Urunk, és add, hogy a tervezett csendes heteken, hétvégéken még inkább rácsodálkozhassunk a te szeretetedre, gondoskodásodra, arra, hogy milyen hűségesen kíséred az életünket másodpercről másodpercre, és hogy milyen hatalmas dolgot tettél ott a Golgota keresztjén. Segíts nekünk, hogy a közösséget ápoljuk és éljük veled és egymással. Kérünk téged, lépj oda gyászolóinkhoz, hogy megvigasztalódjanak, megfáradtakhoz, hogy megerősödjenek. Lépj oda, Urunk, vezetőinkhez, hogy jól vezessenek, legyenek kezedben a hátlevő világi vagy éppen egyházi választások. Történjen minden úgy, ahogy te akarod, és ahogy az téged dicsőít, és az Anyaszentegyházat és az emberiséget építi. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Hiszük, hogy meghallgatsz, hiszük, hogy nem hiába viszük eléd imádságainkat. Gyerekek és felnőttek, együtt hajtjuk meg a fejünket, és áldunk az élet leheletéért, és áldunk a megváltás kibeszélhetetlen csodájáért, a váltságért, amit Úr Jézus Krisztus, te értünk bemutattál, kifizettél. Dicsőség legyen neked ezért most, és mind örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.